Portfolio Podcast Lab.
A sportnyelven lehetne ezt mondani, akkor két jobb egyenessel állunk a lábunkon, és páran már számolgatják, hogy hány fók maradt.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt az Alapvetés, a Portfolio és az Agrárszektor mezőgazdasági és élelmiszeripari podcastje. Én Braun Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Kivárás és óvatosság jellemzi a hazai mezőképpiacot, derült ki a közelmúltban megrendezett Agromas Expo-n, ahol az agrárszektor standdal és kitelepült podcast stúdióval is jelen volt. Az általunk megkérdezett szakértők szerint a csökkenő kamatpálya és a várható pályázatok segítenek ugyan a szektor beruházásain, így a gépvásárlásokon is, ám a gazdák továbbra sem optimisták, a jövedelmüket tekintve ugyanis 2024 sem ígérkezik jó évnek. Ebben a helyzetben érthető, hogy gépbeszerzéseiket is inkább elhalasztják. A kérdés összetett, amely minden bizonnyal meghatározza az idei évet, és amellyel foglalkozunk a március 19-én megrendezendő Agrárium 2024 szakmai konferenciánkon is. A kecskeméti rendezvényünkre a jegyek már kaphatók. Az Alapvetés mostani adásában a témában az Agromas Expo-n készített helyszíni interjúinkat hallhatják. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Braun Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Itt ülünk kín az Agromas Expo-n, ezen a nagy gépes kiállításon, talán azt kell, hogy mondjam, a legnagyobb mezőgazdasági gépes kiállítás minden évben, és itt ül velem szemben Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke, akivel alapvetően ugye mezőgazdasági gépvásárlásokról fogunk beszélgetni. Azért is érdekes ez a téma most, mert az elmúlt, mondjuk azt mondom, hogy bő egy évtizedben azért meglehetősen nagy ütemben vásárolták a gépeket a termelők, voltak is erre pályázatok, nagyon alacsonyak voltak a kamatok mondjuk a 2010-es években, és hát nem is a Covid-dal, hanem inkább a háború kitörésével, energiaválsággal és a terményáraknak ezzel a hihetetlen hullámzásával eljött két olyan válságos év, amikor hát egy nagyon erős féket, kéziféket kellett behúzniuk a termelőknek. Körbejárhatunk itt az Agromas Expo-n, látjuk, hogy mindenféle technológia van, tehát tényleg amit az ember csak megkíván, az itt van. Precíziós technológia, műholdas, lassan már a mesterséges intelligencia is talán beszivárog ezekbe a technológiákba, de hát maga a termelő, az meg mintha hiányozna ebből a képből. Egy ilyen helyzetben valahol érthető, hogy a termelők nem akarnak nagyon költeni, de egyrészt hogyan értékelhetjük ezt az elmúlt két évet, egy nagy gépesítési hullám után egy természetes leállás volt, vagy itt tényleg valami válság van?
Köszöntöm a hallgatókat, köszöntelek főszerkesztő úr. Hát ugye stratégiát kellett váltani. Tehát, hogy az elmúlt két évben, amit a szántóföldi növénytermesztésben történt, ugye 2022-ben egy történelmi asszályrázta meg az országot, az év második felében egy nagyon komoly input anyagáremelkedés, 23-ban pedig ez a rettentő alacsony gabona felvásárlási árak. Gyakorlatilag a sportnyelven lehetne ezt mondani, akkor két jobb egyenessel állunk a lábunkon, és páran már számolgatják, hogy hány fók maradt. Tehát nagyon nehéz helyzet alakult ki. Igen, ahogy te is említetted, hogy tegeződhetünk itt a podcast beszélgetésben, volt egy nagyon jó évtized mögöttünk, vagy 8 év, amikor a technológiai fejlesztések, beruházások, közgazdasági környezet által segítve nagyon modern gépeket, tényleg technológiai fejlesztéseket tudtak végrehajtani a termelőink. Ugye jön az agrárdigitalizációról, tudunk már beszélni a precíziós gazdálkodás mellett, már ugye az agrárdigitalizáció, drón technológiák és minden egyéb, ami elérhető. Egy nagyon komoly verseny alakult ki az input, gépes input piacon a termelők felé, hogy a termelőknek volt lehetőségük ezekben válogatni, fejleszteni, és ugye nagyon örültünk annak egyébként, hogy nem gépcserékbe gondolkodtak az emberek, hanem technológiai fejlesztésben és előrelépéseket tettek. Ugye itt a gépcserékre azt gondolok, hogyha van egy eszközöm, és tönkre megy mondjuk a művelet közben, és akkor gyorsan venni kell helyette kb. Egy ugyanolyat. De nem ezek voltak, hanem technológiai fejlesztések voltak, és sajnos ez a két év a termelői beruházásokban egy stratégiai váltást kellett természetes módon, hogy nem megy úgy a szekér, nem megy úgy a dolgok, a bevételek elmaradnak, a költségek emelkedtek. Ugye minden termelő ilyenkor átgondolja, hogy hogy áll, mint áll, milyen háttér lehetőség vannak. Ugye és természetesen ez a gondolkodás közben a beruházások kezdenek kicsit háttérbe szorulni. Fejekbe vannak ezek, az ajánlatokat meg is kérik a termelők, csak várnak ezekkel a beruházásokkal. Ez egy természetes dolognak tartom, hogy ekkora közgazdasági változás közepette egy ilyen csendesedik ilyenkor a beruházási kedv.
Azt mondtad, hogy várnak a termelők, ugye nagy kérdés, hogy mire, több opció is adódhat. Az egyik ugye az, hogy várnak arra, hogy a piaci kamatok csökkenjenek, ugye most a jegybank egy kamatcsökkentési ciklusban van, és ugye várhatóan az év második felére ki is alakulnak azok a kamatok, amik talán már piaci szempontból is értelmezhetőek, tehát talán azok már nem annyira elrettentőek, mint amiket mondjuk tavaly láttunk. Akkor várhatnak a pályázatokra, ugye azok is most nem voltak 2023-ban, de lesz egy új kör, elindulnak új pályázatok, majd érdekes lesz látni, hogy erre hogyan reagálnak a termelők, de mindennek a végén, mintha ott lenne a jövedelmezőség, amire leginkább várnak. Tehát, hogyha nincsen érdemi jövedelmem, folyton csak nullára jövök ki, esetleg veszteséges vagyok, akkor ugye azt gondolná az ember, hogy akármilyen gyönyörű pályázatok vannak, akármilyen vonzó kamatok, akkor sem feltétlenül fogok beruházni, pláne, hogyha az elmúlt évtizedben egyébként már a legfontosabb beruházásokat és technológiai fejlesztéseket megtettem. De mire várnak igazából? Valóban a terményárak emelkedése hozhatja csak helyre ezt a kérdést, vagy azért ennél komplexebb a dolog?
Sokkal komplexebb ez a dolog. Ugye az Európai Uniós csatlakozásunk, a 2004-es csatlakozás, aminek most ünnepeljük, majd a 20 éves évfordulát, aki megünnepli, az hozta a mezőgazdaságba, ami nagyon szokatlan volt, hogy itt a 7 éves pénzügyi ciklusokba elkezdtünk gondolkodni. És ennek megfelelően vannak a pályázatok és a pályázati kijárások. Ugye a hallgatók is tudják, hogy most egy ilyen kis ciklus volt, tehát nem 7 éves ciklus volt, és 25-től jön egy új ciklus. És ez is nagyon sok embert arra ösztönöz, hogy várjunk, hogy mi lesz annak. Ugye a 25-ös utáni ciklusokra is már készülnek emberek, készülnek a tervek. Ugye egyébként hálásak vagyunk egyébként ennek a rövid ciklusnak is, hogy ezt a kormányzat megteremtett, és az Európai Unió megteremtette az, hogy legyen egy ilyen rövid ciklus vagy az átmenetben. De a 25 után kezdődött, a 2025-től kezdődő ciklus is már a fejekben van. Ugye ez is lassítja a beruházásokat. És valóban a másik oldalról, hogy a szántóföldi növénytermesztés jövedelmezősége is megváltozott. Azt lehet mondani, hogy a tavalyi évben nagyon sokan, akár 100 000 forintos nagyságrendű veszteséget szenvedtek el hektáronként. Ez még nem is lenne vészes ez a dolog, hogyha az előző év is nem lett volna ilyen, amilyen lett. Ugye két rossz év van itt egymás után, és én bízom benne, hogy ez megváltozik, és mindenki erre vár, hogy megváltozzon, és nem ezekkel a helyzettel kell számolni, hanem majd egy kedvezőbb helyzettel ezt kell számolni, és akkor a beruházások, a technológiai fejlesztések és az agrár digitalizáció felé újra tudunk lépni.
Mennyi az esélye reálisan annak, hogy 2024 ilyen értelemben megváltozik? Itt ugye vannak nagyon óvatos, optimista várakozások, vagy talán inkább remények, hogy valamelyest nőhetnek a terményárak. Tehát azért a vélemények döntő többsége, mint hogyha azt mondaná, hogy itt azért olyan nagyon nagy felívelésre, legalábbis a terményárakat illetően nem nagyon van esély az idei évben. Tehát kicsit, mint hogyha ez a 2024-es év is egy ilyen kevésbé jövedelmező évnek ígérkezne, amennyire ezt januárban meg lehet ítélni most. Mi várható az idei évtől?
Ugye 2024 második fél évre teszi mindenki ezt a változást. Ugye egyértelmű, hogy azok a régiókban, ahol háborús helyzet van, logisztikai problémák vannak, ott azért nagyon komoly terméskiesés lesz, és valószínűleg ez fogja megoldani a problémát, hogy a kínálat csökkenése fogja esetleg az árakat megmozdítani. Ugye ne felejtsük el, hogy nem mi gabonatermesztők kezdtük mondjuk ezt csak, hanem a MOL vezérigazgatója is, hogy például, hogyha a hornozi szoros lezárásra kerül, és mondjuk egy 50%-ot emelkedik az olajár a világpiacon, az húzni fogja magával a gabonárat is. Ez bármelyik nap, bármelyik héten megtörténhet itt 2024 tavaszán, úgyhogy nagyon bizonytalan a helyzet, de gyakorlatilag nem lehet azt mondani, hogy valami normális menetek lennének. Ugye az elmúlt évek azt tanították meg velünk, hogy a termelés, a termelési állapot, a növényeknek a fiziológia állapota, egy termelési ciklusban nem határoz meg semmit, hogy az elmúlt évek áremelkedése és a árcsökkenése egyébként logisztikai kérdéseknek a következménye. Ugye az egyik, ugye, hogy hajózhatatlanná vált a Fekete-tenger, ennek következtében felemelkedtek az árak a világpiacon. Legutoljára ugye 2010 tavaszán volt ilyen, amikor az oroszok leállították az exportjukat, és ugye utána, amikor meg elindították kormányzati segítséggel az ukrán és orosz kiszállításokat, akkor pedig leestek az árak. Tehát ugye ez nem semmi köze a termelés, ez egyértelműen a logisztikai kérdések határozzák meg. Nekünk termelőknek ez nagyon rossz hallani, és nagyon rossz ebben szembesülni, hogy egy más dimenzió az, ami meghatározza az árakat.
Értem, tehát akkor összességében azt mondhatjuk, hogy 2024 bizonytalannak ígérkezik, de valójában mintha felkészülnénk 2025-re, tehát egy kicsit, mintha a kivárás lenne az állandó, nem tudom, érzelem vagy szentiment az elmúlt években, és valószínűleg 2024 is erről fog szólni. Jól értem?
Természetesnek gondolom ezt a dolgot, hogy egy ugye mi termelők, mi vállalkozó mentalitású emberek vagyunk, tehát vállalkozunk erre a dologra, és ugye amikor vállalkozunk arra, hogy termelünk és beruházunk, azért szeretünk optimálishoz közeli körülmények közt ezt tenni. Most ezt nem mondanám azt, hogy jelenleg ez van. Megnyugtató az, hogy a támogatások maradnak az Európai Unióban. Itt a kiállításon látjuk, hogyha beruházni kell majd és lépni kell előre, lesz hova lépni. Tehát egy kiállításon nagyon komoly tudástranszfer értéke van számomra egyébként, hogy olyan gépeket látok, amit nagyon ritkán látok, és most itt a stand környékén látok hármat. Tehát ez nekem nagyon megnyugtató, és gondolom a többi termelő is így gondolkozik, hogy amikor majd meglátja ezeket a kis pozitív jeleket valahol, akkor majd lépni fog. De most ebbe a környezetbe teljesen normális, hogy a csendes, nyugodt körültekintésben vagyunk. Egyébként sajnos vannak olyan kollégáink, akik ezt nem tudják így kezelni. Nagyobb probléma keletkezett a vállalkozásukban, esetleg ez egy összekeveredik egy kis generációváltásra is. Tehát nagyon-nagyon sok helyen nagyobb probléma van ettől, mint az, hogy csak várjuk, hogy jobbra forduljon a sorsunk.
Köszönöm. Hát akkor mindenképpen követni fogjuk az agrárszektor hasábjain, hogy hogyan alakul 2024, és hogyha lesznek változások, akkor természetesen azokról beszámolunk.
Köszönöm a lehetőséget.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Braun Müller Lajos vagyok, az agrárszektor főszerkesztője. Itt vagyunk az Agromason, ami ugye Magyarország talán legnagyobb gépes, mezőgazdasági gépfókuszú kiállítása és vására. Itt ül velem szemben Szabó István, az OTP Agrár és Élelmiszergazdasági Értékesítési Igazgatóság igazgatója. Sok szeretettel üdvözöllek itt a kihelyezett podcast stúdiónkban. Beszéljünk egy picit a mezőgazdaságnak a beruházási, finanszírozási részéről. Azért is kérdezem ezt, mert hogyha itt körbejárunk az Agromason, akkor láthatjuk, hogy valóban minden van. Tehát olyan gépek vannak, hogy megszólalnak, precíziós technológia, talán már a mesterséges intelligencia is beszivárog lassan a döntéshozatalba, képalkotó eljárások, öntözés, fejlesztés, robotok, tehát tényleg minden van, de minthogyha ennek az egésznek az a lába hiányozna, aki ezeket megveszi, a termelők. Azért is mondom ezt, mert ugye a szántóföldi növénytermesztés az elmúlt két évben egy elég kemény időszakon van túl, és egyelőre még nem látjuk, hogy 2024 hogy alakul, de olyan nagyon nagy optimizmust én egyelőre nem látok. Hogyha ezt megnézzük, hogyan állnak a termelők általában minden olyan lépéshez, ami agrárfinanszírozást igényel? Azt gondolom, hogy itt nagyon takaréklángon van szinte minden eleme az agrárfinanszírozásnak. Jól látom?
Üdvözlöm a hallgatókat. Jól látod, meg tudom erősíteni azt, hogy takaréklángon van, és ez a takarékláng, ez a tavaly évben 2023-ban ez nagyon is megfigyelhető volt. Teljesen mindegy, hogy társas vállalkozásról vagy egyéni vállalkozásokról beszélünk, a hitelállomány minimálisan növekedett. Tehát, hogyha megnézzük a teljes vállalati hitelállomány bővülését, az körülbelül 3% volt. Nekünk szeptemberig vannak Magyar Nemzeti Bankos és AKI statisztikáink, azt lehet látni, hogy 1%, 1,5% körül volt az éves növekedés ütem. Hogyha megnézzük a tavalyi évi inflációt, akkor reál értéken nem beszélhetünk kamatnövekedésről, kizárólag nominális értékben nőtt a hitelállomány tavalyi évben. Amit felvetettél a szántóföldi növénytermesztéssel kapcsolatban, én ez egy picit cizellálnám a kérdéskört. Jelen helyzetben és tavalyi évben is mi inkább az ügyfeleket abba az irányba próbáltuk megterelni, hogy ez nem az a beruházási környezet, ahol neki 18-20%-os kamatozású hitellel kell, hogy eladósodjon. Azt láttuk, hogy a kamat támogatott hitelek egy része az alkalmas, nem a vidékfejlesztési programból megvalósult beruházásoknak a finanszírozására. Azt is lehet látni, hogy nem csak a banki finanszírozás, hanem a leasingpiac is jelentősen csökkent a tavalyi évben, de ez köszönhető annak, hogy 21-22-ben elég jelentős gépvásárlási pályázatok jelentek meg. elég régóta vagyok már a szakmában. A szakmában az elmúlt 15 évben, amikor a termelők kivártak, ennek két oka volt. Vagy a pénzügyi kondíciójuk volt problémás, vagy pedig a támogatásokra vártak. És a géppiac, és itt az Agromason egyetértek veled, hogy gyönyörű gépek vannak. Tehát a 21. 22. századnak a technológiája már itt van. Viszont ezek olyan horrorisztikus árba jelentek meg, és az elmúlt időszakban jelentős volt egyébként a termelőeszközöknek, a mezőgazdasági gépeknek az ár növekedése, és ehhez a támogatás jelen pillanatban nincsen. Nagy valószínűséggel az idei évben, talán október-novemberében lesznek gépvásárlási támogatások. Tehát, hogyha én tudatos gazdálkodó vagyok, akkor megnézem azt, hogy mennyi van, mekkora összeg van otthon, mekkora összeg van a bankszámlámon, és megnézem, hogy milyen a meglévő gépparkomat hogyan és mivel tudom lecserélni, hisz mindenféleképpen fontos az, hogy energiahatékony és költséghatékony legyen a termelésem, és várom a kedvező támogatási rendszert. Mert azért egy 50%-os támogatási rendszer, amelyben edukálódtak a gazdálkodók, ez a jövőben is így lesz. Ráadásul ez 50%-os kvázi alaptámogatás, ez kiegészíthető lesz majd egy 10%-os kamattámogatással és egy 5%-os garanciadíj támogatással. Tehát, hogyha én tudatos vagyok a pénzügyekkel, én tudatos vagyok a gazdálkodásommal, akkor az sajnos rossz hír a leasing és a bankpiacnak. Jelen pillanatban nem fogok új gépet vásárolni, hanem megvárom azt, hogy a lehető legkedvezőbb hitelkonstrukcióból kamattámogatás és garanciadíj támogatással tudjak úgy forráshoz jutni, hogy a gépet megvásároljam.
Említetted ezt a 10%-os kamattámogatást, hogy erről ilyen apró információ morzsák már kijöttek, de még olyan nagyon nem lehet tudni, hogy pontosan ez mikor indul be, hogy is fog ez kinézni. Mi az, amit erről lehet most tudni jelenleg?
Én úgy gondolom, hogyha megnézzük a jelenlegi kamat környezetet és tendenciát, ez egy nagyon jó eszköz lehet a gazdálkodóknak, hogy az NHP-hoz hasonló forráshoz jussanak. Attól függ, hogy hogyan alakulnak a kamatok, mekkora saját erőt tesz bele az ügyfél, milyen futamidővel szeretné fölvenni, tehát ezért ez egy több összetett függvénynek lesz majd a végeredménye. De azt lehet tudni, hogyha adott esetben egy 100 millió forintos pályázathoz egy 50%-os támogatási intenzitás kapcsolódik, akkor nekem kvázi 50 millió forint saját erőt kell, hogy beletegyek ebbe a projektbe. Viszont az új stratégiai tervben szerepel egy 10%-os kamattámogatás, ami azt jelenti, hogy az 50 millió forint kamat oldalról megerősödik további 10 millió forinttal. Vannak elvarratlan szálak. Elvarratlan szál az, hogy ezt kizárólag a beruházás megvalósításának az ideig tudom igénybe venni, vagy pedig a fenntartási időszakban. Információink szerint az Agrárminisztérium a Európai Bizottsággal egyeztet ebben a térben is. Nem elvarott szám még, hogy forinthoz, illetve euróhoz is igénybe lehessen venni. És abból a szempontból említettem azt az NHP-hoz közeli forrás, mert lemodelleztük, hogy egy forint környezetben, ez a jelenlegi kamat környezetben mit jelent. Ha és amennyiben csak is kizárólag a beruházási időszakot veszük figyelemben, akkor olyan 60% körüli a kihasználtság ennek a támogatásnak, ami azt jelenti, hogy a 10 millió forintból olyan 6-7 millió forint körülbelül, amit igénybe tud venni. Ráadásul a kamatok lefelé mennek. Tehát a jelenlegi 10-75-ös jegybanki alapkamat a kormányzat és az MNB-nek az előrejelzése alapján 5-6-7% körülre csökkenhet az év végére. Az OTP elemzési központ is ez a 6,5-7%-os jegybanki alapkamatot vetíti előre. Ehhez kapcsolódóan nagy valószínűséggel minden pénzügyi instrumentumnak a kondíciói csökkennek, tehát hogyha bubort nézzük, annak az értéke is lejjebb megy, vagy ha bírst nézzük, annak is az értéke valószínűleg lejjebb megy. Tehát minél kedvezőbb ez a kamat környezet, annál hosszabb időre tudná az ügyfél igénybe venni, és én úgy gondolom, hogyha felelős, politikailag felelős döntéshozóként gondolkodom, akkor nekem elemi érdekem az, hogy ezt a 10%-ot teljes egészében próbálja meg az ügyfél kihasználni, ami azt jelenti, hogy itt nem csak a beruházás időszakában, hanem a fenntartási időszakban is célszerű ezt a 10%-ot igénybevételét kiterjeszteni.
Az idei év arról szól, hogy érkezhetnek támogatások, tehát lesznek olyan pályázatok, amik ugye hívószavak lehetnek a gazdáknak, és ugye azt is látjuk, hogy a jegybank egy kamatcsökkentési ciklusban van, és akkor vélhetően az év második felére, inkább a végére kialakulhatnak olyan piaci kamatok, amelyek mondjuk már értelmezhetőek vagy vonzóak lehetnek a gazdáknak. Csak a harmadik nagyon fontos tényező az a jövedelmezőség, ami ugye egyelőre nem látszik, hogy hogyan alakulna. Itt ugye a szántóföldi növénytermesztők nyilván egy nagyon erőteljes terményár növekedésnek örülhetnének, aminek egyelőre nincsen jele. Tehát a legóvatosabb optimisták is azt mondják, hogy hát legfeljebb egy kicsi felfelé korrekció fordulhat elő 2024-ben, olyan igazán nagy arányú terményár növekedés nem vár jelenleg senki. Majd meglátjuk aztán persze, hogy mi lesz, hogy nehéz jósolni. Mint hogyha ez a jövedelmezőség csorbát szenvedne, hogyha ezt nézzük, akkor előfordulhat az, hogy a termelők adott esetben jó támogatási lehetőségekkel, jó pályázatokkal szembesülnek, esetleg már a kamatok sem lesznek olyan rosszak, ott lesz a kamattámogatás, de így sem mernek belevágni, mert egyszerűen nem látják azt a jövedelmezőséget, amiből végül is aztán kifuthatna egy ilyen még oly kedvező hitel is?
Én úgy gondolom, hogy 2020 óta, amikor a Covid megjelent, teljesen káoszos lett körülöttünk minden. Legyen szó geopolitikáról, legyen szó kereskedelmi politikáról. Kiszámítható a kiszámíthatatlanság. Ráadásul senkinek sincs varázsgömbje, hiszen 2020-ban, amikor a Covid tombolt, és Magyarországnak, ha jól emlékszem, 6,5%-kal csökkent a GDP-je, nem gondoltunk arra, hogy azokkal a pénzügyi fröccsökkel, a növekedési hitelprogrammal, hogy itt lesz még olyan külső körülmény, amely megváltoztathat mindent. Nem gondoltunk az inflációra, bár 2022-ben voltak már arra utaló jelek, és ezt mi kommunikáltuk az ügyfelek részére is, hogy érdemes akkor eladósodni, mert egy felfelé ívelő kamatpályának a legalján vagyunk, és igazunk lett sajnos. Nem gondoltunk arra, hogy lesz egy orosz-ukrán háború. Nem gondoltunk most sem arra, hogy mi lesz például azokkal a kereskedelmi csatornákkal, amely adott esetben most a jemeni huszik támadják a szállítási útvonalat, és elég jelentősen, mivel a globális világgazdaságról beszélünk, a szállítási láncba bele tudnak trollkodni, elnézést a kifejezésért. Nem gondoltunk arra, hogy mi lesz majd az ukrán gabonával. És ebben a bizonytalanságban én úgy gondolom, hogy talán az alkalmazkodó készség, ami sajnos nagyon sok esetben hiányzik minden szintről, és legyen szó termelőről, legyen szó gazdálkodóról, legyen szó banki oldalról, mert ezekhez mindenféleképpen alkalmazkodnunk kell. Mi, mint bank, jogszabályi oldalról, különböző előírásoknak vagy jogszabályoknak, már csak azért, mert jogszabály alkalmazkodnunk kell. Legyen szó kamatsapkáról, legyen szó kamatplafonról, legyen szó agrárhitelmoratóriumról. Amit sajnos látunk, hogy az ország mezőgazdasága két részre bomlott. Van egy Kelet Magyarország és van egy Nyugat Magyarország. Aki Nyugat Magyarországon jó körülmények között tudott termelni, és értékesítette a 22-ben megtermelt gabonáját, az hihetetlen jól járt. De nagyon sok ügyfelünk sajnos Kelet Magyarországon, és ott az OTP-nek egyébként tradicionálisan jobbak a mezőgazdasági hitel potenciája és a penetrációja is, ott nagyon sok ügyféllel azzal szembesültünk, hogy azaz a száj az teljes egészében elvitte az éves árbevételét. Tehát ott nincs semmi, nem volt semmi. Jó volt az agrármoratórium ebből a szempontból, viszont az agrármoratóriumnak sajnos vége. A gabona árakkal, ahogy kérdezted is, ahogy említetted is, kapcsolatban tényleg nincs varázsgömbünk. Pár ezer forintot látunk mi is ebben, hogy talán megy följebb, de ami fontos, az, hogy az alkalmazkodó képességnél 2022-es, 23-as számokat fogja a bankok többsége megnézni. Abban az esetben, hogyha veszteséges a cég, háromszor végig gondoljuk azt, hogy finanszírozzuk-e az adott vállalkozást. Viszont azt is tudjuk, hogy egy vagy két éves veszteséget egy 10-15 éves ügyfélkapcsolat sokkal többet jelent vagy jelenthet. Ezt az ügyfélnek kell adott esetben eldönteni, hogy egy ilyen körülmények között ő hajlandó-e beruházni. És 1500 milliárd forint áll majd beruházási oldalról az elkövetkezendő időszakban rendelkezésre. Én úgy gondolom, hogyha megfelelően tudnak a termelők alkalmazkodni, hogyha a zöld célok érdekében történik a beruházás, hogyha a termelés biztonsága érdekében történik a beruházás, legyen szó öntözésfejlesztésről, legyen szó precíziós gazdálkodásról, hozzá önköltséget tudjuk 10-15%-kal csökkenteni, akkor a bank igenis partner a céloknak a megvalósításának az érdekében. De azt is látjuk, hogy sok esetben az a pénzeszköz, amit megtermelt az elmúlt 10-15 évben a kegyelmi időszakban, azért valljuk be, hogy 50-80-100%-os hozamokat tudtak elérni azban a kegyelmi időszakban. Tehát biztos, hogy van bankon kívül, amit nem látunk, olyan rendelkezésre álló pénzügyi eszköz, amit sok esetben vissza kell hozni a gazdálkodásban. Kérdés a hajlandóságon van. De sajnos látjuk azt is, hogy bizonyos ügyfélméret arat, a bank, ha megfeszül, akkor sem tudja finanszírozni az ügyfelet, mert sajnos a kilátásai nem kedvezőek.
Egy ilyen helyzetben óhatatlanul felmerül az a kérdés, hogy nem lehet-e az, hogy a termelők egy része akik esetleg mondjuk egy aránylag békeidőben jó gazdaságokon ültek, de most ez nem egy jó helyzet nekik, hogy úgymond kikessel. Azért is kérdezem ezt, mert ugye a generációváltás kapcsán ez mindig szóba jött már az elmúlt években, még a jó években is, ugye, hogy vannak olyan gazdálkodók, akik mondjuk már ilyen 70 évesek vagy afelett vannak, adott esetben a generációváltás megoldatlan, nincsen ott egy olyan utód, akinek átadhatná ezt a gazdaságot. És hát ugye most van egy nagyon-nagyon nehéz időszak, két nehéz év után, egyelőre a 2024-es sem tűnik olyan rózsásnak. Nem fordulhat elő, hogy a koncentráció elindul olyan módon is, hogy ezek a szereplők elkezdenek ezzel a fogalommal éltem, hogy kikesselni, tehát hogy egyszerűen feladni a gazdaságukat, eladni, értékesíteni, esetleg bérbeadni a földeket, és akkor felteszik a kezüket, és elmennek nyugdíjba, ami ugye a paraszti társadalomban nem igazán jellemző, szóval nem szoktak nyugdíjba menni csak úgy. De mi van akkor, hogyha erre most ez a helyzet rákényszeríti őket? Nem tudom, hogy ti láttok-e ilyet.
Én nem feltételes módban fogalmaznék, hanem kijelentő módban, tehát látjuk már ezeket a folyamatokat. Ha megnézzük az agrárcenzust, illetve a gazdasági összeírásokat, szántóföldi növénytermesztés esetén megfigyelhető az a tendencia, hogy a mezőgazdasági vállalkozások száma 2010-hez drasztikusan visszaesett. Sajnos az is megfigyelhető, hogy a 60 év feletti vállalkozóknak a száma szintén növekedett. Tehát a biológiát nem tudjuk megerőszakolni. Bármennyire is szeretnénk 80-100-130 évig élni, erre sajnos az Isten még nem adott lehetőséget. 3-4 évvel ezelőtt az OTP pont azért, hogy ezt a generációváltást valamilyen szinten elősegítse, létrehozott egy zöld alap nevű befektetési alapot. Mi már elkezdtünk, illetve a zöld alap elkezdett már mezőgazdasági cégeket vásárolni, ebben nem csak klasszikus szántóföldi növénytermesztés tartozik, hanem állattenyésztés, valamint élelmiszeripari cég is van benne, és azt kell látni, hogy nem mi vagyunk az egyetlen szereplő. Vannak pénzügyi befektetők, vannak olyan megerősödött középvállalkozások is, akik a szinergiák kihasználása érdekében a körülötte lévő kisebb gazdaságokat megkeresték vásárlási céllal. Ennek a tendenciája, hogy ez felerősödik 24-ben, 25-ben, azt kell, hogy mondjam, hogy a megérzésem alapján igen, sokan kénytelenek lesznek abba hagyni a gazdálkodást, főleg az a kisebb 50-100-200 hektáros gazdálkodó, akik nem bírnak ki kettő vagy három rossz évet, és már kettő mögöttünk van. Kérdés, hogy a harmadik rossz év az a feladás kategóriáját jelenti-e vagy sem, ha és amennyiben így gazdálkodunk, vagy így gazdálkodnak, és a termék árak nem emelkednek, akkor sajnos igen. Látjuk ennek a tendenciáját, előbb-utóbb kiderül.
Köszönöm szépen, az biztos, hogy 2024-ben is az agrárszektor hasábjain mi követni fogjuk az eseményeket, és beszámolunk minden olyan változásról, ami érintheti a gazdákat. Köszönöm Szabó Istvánnak, hogy velünk volt itt ezen a mostani beszélgetésem.
Én köszönöm a lehetőséget.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Braun Müller Lajos vagyok, az agrárszektor főszerkesztője. Ezt a mostani adást itt készítjük az Agromas Expo Magyarország talán legnagyobb gépes kiállításán, és itt ül velem szemben Rákász Géza, a Kühne ZRT kereskedelmi és marketing vezetője. Ugye gépgyártással foglalkoztok, és ugye hát itt nyilván ugye a gépgyártás, a gépforgalmazás kerül előtérbe ezen a mostani kiállításon, és ezért el kell mondani erről a szektorról azt, hogy nagyon sok jó éve volt mondjuk a 2010-es években, tehát kifejezetten jól pörögtek a gépek, a termelők is ugye úgy láttuk, hogy nyitottak az új technológiára, vették ezt, az egy más kérdés, hogy ezeknek a felhasználása mennyire volt jó, de alapvetően azért nyitottak voltak, gépesítve lett ugye a magyar mezőgazdaság, talán néha azt mondják, hogy egy kicsit túlzottan is, és majd erre jött egy ilyen válság, ami talán a Covid-dal kezdődött, de hát igazából talán inkább az energiaválság, háború és a gabona dömping, a kelet-európai gabona dömping nagyon megváltoztatta a feltételeket. Itt két olyan rossz éve volt a termelőknek, amikor hát nem nagyon gondolhattak különösebben nagy beruházásokra, és én azt gondolom, hogy ez a gépforgalmazáson is meglátszott. Hogyan értékelnéd az elmúlt egy-két évet? Ez mennyire volt gyenge, tragikus? Milyen jelzőket tudnál adni egy ilyen helyzetre, amin túl vagyunk?
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, köszönöm a kérdést. Valahogy így van, ahogy ön is tetszett mondani. Az utóbbi évek, én azt gondolom, hogy jó évek voltak, nagyon jó évek voltak. A gazdálkodók bátran mertek költekezni, nyitottak voltak az új technológiákra, fejlesztettek, Én azt gondolom, hogy nincs is nagyon más lehetőségük egyébként a gazdáknak, mert nagyon rövid az az idő, amikor az adott munkákat el tudják végezni. Munkaerő hiánnyal küzdenek ők is, nem találnak az agráriumban sem igazából megbízható, stabil munkaerőt, és a gépesítésbe menekülnek, én azt gondolom. Gépekkel próbálják ezeket a helyzeteket úgymond orvosolni. És ez a gépgyártóknak kedvezett, én úgy gondolom, tehát vásárolták az egyre nagyobb gépeket, traktorokat, a hozzájuk kapcsolódó munkagépeket, és ez jó volt, én azt gondolom, a gépgyártóknak. A covidos időszak, én azt gondolom, hogy a mezőgazdaságot még nem igazán rázta meg, tehát ott én majd azt merném mondani, azt észre sem vette szerintem a mezőgazdaság a covidot. Ott nem volt, mi úgy érezzük legalábbis, ott nem volt semmi probléma. A háború, az energiaválság az már inkább nagyobb problémát jelentett, tehát ott már a gépgyártók is szerintem valamilyen szinten észrevették, hogy az input anyagoknak az emelkedésével, ugye a gazdának jóval több pénzt kellett beletenni az input anyagokba, és az input anyag az egy szükséges dolog, anélkül nem tudnak gazdálkodni, azt meg kellett venni, és így a pénzek inkább abba az irányba mentek, ott a gép forgalmazás már egy picit visszábesett, de az igazi tragédia, én azt gondolom, a tavalyi évben csapott be, a keletről beáramló gabonával, kukoricával, az áraknak a bezuhanásával, gyakorlatilag én a gazdáktól, amit személy szerint hallok, szinte örülnek, ha egy nullát ki tudnak hozni ebből az árból, amit jelenleg kínálnak a terményükért.
Igen, és hát ugye kialakult az a faramúci helyzet, hogy 2022-ben nagyon-nagyon jó terményárak voltak, de nem volt termés, mert hogy az asszály az lényegében letarolta a fél országot, ha nem az egészet. 2023-ban meg mondjuk jobb termés volt, nem azt mondom, hogy rekord, de azért ezzel szerintem kiegyeznének bármikor a termelők, viszont az árak meg nagyon rosszak voltak. Na most egy ilyen helyzetben azt gondolhatnánk, hogy akkor a termelők valóban nem vásárolnak gépet, mert magas az input költség, nagyon kevés a bevétel, a jövedelem, a nyomott árak miatt. Ebben a helyzetben nem nagyon veszek új gépeket, vagy legalábbis én így gondolkodnék. A régi gépesítettség, tehát az megelőző éveknek a gépesítettsége nyilván ez még alkalmas volt arra, hogy ezeket a munkákat elvégezik, tehát olyan nagyon nagy gép hiányban nem szenved a magyar szántóföldi növénytermesztés. Mi a helyzet 2024-re? Ugye nem azt mondom, hogy ezek a gépek ilyen gyorsan elavulnak, de azért mégis kell az alkatrész, mégis kell időről időre cserélni egy-egy termelőeszközt, és hát 2024, valljuk be, hogy nem tűnik egyelőre olyan nagyon optimista évnek, mindenki egy picit javulást vár, de olyan nagy javulásra meg nem lehet számítani. Hogy nézhet ki 2024?
Hát sajnos mi is ezt érezzük, hogy nagyon-nagyon nagy a visszaesés, nagyon óvatosak a gazdák. A gépesítés is közben jár ebbe, mert én is azt gondolom, hogy az előző években bőségesen begépesítettek, és ezekkel a gépekkel én azt gondolom, hogy még jó pár évig el tudnak dolgozni különösebb probléma nélkül. De az alkatrész értékesítésen is észrevenni egyébként ezt a visszaesést, az az érdekes. Mi is arra számítottunk, hogy ha gépet már annyira nem, akkor majd alkatrészből esetleg többet vásárolnak a gazdák, és érdekes módon itt is visszaesés van. Nagyon sok gazdálkodóval személyes kapcsolatban vagyok, és mondják, hogy azon is nagyon próbálnak spórolni. Tehát amíg egy gépre megvettek egy garnitúra koporrész például, most meggondolják, tehát csak megveszik például az első sorra, ami jobban, gyorsabban kopik, a hátsót még húzzák addig, ameddig, csak a legesleg végén, tehát nagyon-nagyon-nagyon fogják a pénzt, és ez a gépekbe meg szinte nullára esik vissza a forgalom.
Mi kellene ahhoz, hogy megváltozzon ez a helyzet? Ugye most a jegybank egy kamatcsökkentési ciklusban van, és ugye mindenki azt várja, hogy az elkövetkezendő hónapokban, mondjuk az év végére kialakulnak olyan piaci kamatok, amik azért már értelmezhetőek lesznek. Gondolom esetleg kellene a terményárak növekedése, ebben még azért olyan nagyon nem látunk előrelépést, tehát ha nőnek is a terményárak, biztos, hogy nem nagyon nagy mértékben. Mi az, ami megváltoztathatná ezt a helyzetet? Vagy egyszerűen azt kell mondani, hogy ki kell bekkelni 2024-et, és talán majd 2025 lesz jó? Tehát, hogy mi javíthatna?
Véleményem szerint itt a legnagyobb segítség, és ami ezt a helyzetet rendbe tenni, az a terményár. A terményért, ha normális árat fognak fizetni, én azt gondolom, akkor visszaáll minden a régi normális kerékvágásba. A hitelek is azt gondolom, hogy segíthetnek, vagy hát a kamatoknak a csökkenése, de amíg a gazdálkodók nem látják, én úgy gondolom, a normális szintű árbevételüket, addig hitelt sem nagyon mernek felvenni, még kedvezőbb kamatkörnyezetben sem, mert nem tudják, hogy azt a hitelt vissza tudják-e fizetni. Hát én a terményárak normális szintre hozását látnám a megoldásnak igazából.
Erre egyébként van esély? Én tudom, hogy ezt egy gépgyártói pozícióban nagyon nehéz megmondani, meg hogy aki meg tudja mondani, hogy mennyi lesz a búza aratáskor, az nyilván sok minden mást is meg tudna mondani. De látsz erre esélyt, hogy előfordulhat, hogy egyébként itt növekednek a terményárak? A legtöbb szereplő azt mondja, hogy érdemben nem.
Attól tartok én is, hogy érdemben nem, nagyon ezek a hírek jönnek vissza, de reménykedjünk, mert ha itt nem lesz ez rendbetéve, akkor nagyon-nagyon gyenge éveknek néz elébe az agrárium. Én azt gondolom, hogy a gépgyártás, a gépforgalmazás, a műtrágya, a vető, minden, ami ezzel kapcsolatos, nagyon nagy visszaesés várható, ha a terményárakat nem teszik rendbe. Én úgy gondolom.
Előfordulhat-e az, hogy egy ilyen helyzetben felpörög a használt géppiac? Azért is kérdezem ezt, mert ugye voltak már korábban is olyan példák, mondjuk az elmúlt évtizedekben, hogy azok a gépgyártók, akik alapvetően új gépek gyártására és forgalmazására álltak rá, a nehéz években, vagy egy kicsit a hullámvölgyekben megpróbálták visszagyűjteni idézőjelbe téve a használt gépeket, és azokat újra értékesíteni, esetleg bérgép szolgáltatásba vágtak bele. Ez járható út lehet-e, vagy a jelenlegi helyzetben annyira fel van gépesítve a mezőgazdaság, hogy erre most tulajdonképpen nincsen szükség?
Hát én itt is csak a gazdálkodóktól kapott információkat tudnám mondani, hogy a használt gép piac sem mozog. Arra sem költenek igazából a gazdák. A meglévő gépparkot használják, azt próbálják, ha olyan állapotban van, használható állapotba hozni, és azokkal használják. A használt gép sem igazán mozog, sajnos.
Tehát tulajdonképpen, ha összegezni kellen, akkor most azt látjuk, hogy ezek a nehéz évek, amik mögöttünk vannak, tehát az elmúlt 1-2 év, nem nagyon változik ez a helyzet, és hogy tulajdonképpen, mintha 2024 is egy ilyen nehéz évnek ígérkezne, legkorábban, ha jól értem, akkor talán 2025-ben történhet érdemi javulás a mostani helyzet szerint.
Mostani helyzet szerint én úgy gondolom, hogy igen, ami esetleg még mozdíthat ezen, ugye nagyon sok pályázatot ígért be az agrárminiszter úr, az esetleg élénkített a piacon valamit, de itt viszont még nagyon sok a nyitott kérdés, hogy a pályázatokba mi fog majd beleférni, azért a pályázatokba is csak-csak pénzt kell tenni, tehát azért az sincs ingyen. Talán ez mozdíthat valamit a piacon, de ez majd akkor derül ki, hogyha odaérünk, én úgy gondolom.
Köszönöm szépen! Az Alapvetés mostani adásában az Agromas Expo-n készített interjúkat foglaltuk össze. A témával bővebben is foglalkozunk a március 19-én megrendezendő Agrárium 2024 szakmai konferenciánkon is Kecskeméten, amelyre a jegyek már kaphatók. A kiemelt eseményről minden részlet megtalálható a portfolio.hu per rendezvények oldalon is.
Reklám következik.
Raúl Müller Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio Agrofood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő Agrofuture konferencia pedig egyedülálló módon tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit. Jöjjön elő is, részletek és jegyek a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
Reklámot hallottak.